Köszöntünk mindenkit, ez itt újra a Gurulj belassítva és az M4 Sport futballal foglalkozó podcast műsora, és Mohai Bencét köszöntöm most magam mellett elsőként itt a podcastben, ugye?
Igen, hát elnézést kell kérnem a kedves hallgatóktól, mert se Hajdú B. István nem vagyok, se Székely Dávid nem vagyok, és még csak Berkesi Judit sem vagyok, de szerencsére téged azért nem kell nélkülözniük a hallgatóknak. Hát most Hajdú B. István ugye Dohában közvetít,
igazoltan
van távol, úgyhogy most én beszélgetek a fociról, remélem azért hozzá tudunk tenni valamit.
Nem kell elnézést kérned, mert a focit és a magyar futballt legalább annyira szereted, mint mi, és követed is. Ráadásul egy héttel ezelőtt még Hajdú B. István, ami úgy búcsúztunk, mit fog hozni az első tavaszi forduló. Aztán azóta annyi minden történt a pályán és azon kívül is, hogy meg kellett beszélnünk itt a felvétel előtt, hogy miről beszéljünk, és mi az, ami nem fér bele. Mindenképpen az Újpesttel kell kezdenünk, hiszen ez a történet ez nem a múlt pénteken kezdődött, és talán nem is ott zárult, bár lehet, hogy az volt az utolsó pont, legalábbis a pályán a történtekre. De ez az ügy, ez nem a gyepről szólt, legalábbis már az elmúlt hónapokban, és lehet, hogy sok mindenre választ kaptunk, amit mi kerestünk a stúdióban is, hogy miért nem megy az Újpestnek, miért jött egyáltalán a törés. Ugye ezért volt érdekes az ő szereplésük ősszel, mert jól indultak, és ezután volt nehéz ezt megérteni, hogy mi történt ott a Ferencváros mérkőzésen, még ott is rendben volt a játék, de hogy azután nem ment. Tehát ez a 8 meccs, 1 pont, de valószínűleg ezt nem lehetett csak futballszakmailag, sőt, biztos most már így utólag erre választ adni. Ez egy sokkal összetettebb helyzet volt. Ugye Roderick Düsseldorfba távozik, ezt most már mindenki tudja, új tulajdonosi kör, magyar tulajdonosi körbe kerül a klub. Megoldódhat-e ez a hosszú évek óta folyó? Hát ez most már egy ilyen sevelet se nélkület helyzet volt, amelyben valamerre el kellett lépni.
Hát igen, itt a dolog nehézsége az, hogy itt ebben a stúdióban sok mindenről nem tudunk, ami lényeges tényező ebben az egész történetben. Például a kronológiát nem tudjuk, hogy mikor derült ki az, hogy Düsseldorf el fogja adni ezt a klubot, hogy van vevő és tényleg meg fogja venni az Újpestet. Hogy amikor még nem is volt vevő, a komoly szándék mikor fogalmazódott meg Düsseldorfban, hát tudjuk, hogy már ez évek óta napi rendben van.
Ugye ne felejtsük el, hogy volt már egy majdnem eladás
gyakorlatilag. Pontosan.
Ahol már
hogy ősszel mi történt a Fradi meccsen, vagy a Fradi meccs előtt, után, alatt, ami miatt ott megindult egy ilyen sorozat. Aztán, hogyha van egy 8 meccses nyeretlenségi sorozatod, ahol szerzel egy pontot, akkor, és jön a téli szünet, amikor van lehetőség újraépíteni a csapatot, akkor milyen szempontok, milyen érvek szólnak amellett, hogy ne válts edzőt, hanem jöjjön valaki új, aki az új felkészülési időszakban újjá tudja építeni a csapatot. Vagy mivel számolt a tulajdonos, hogy ha mondjuk itt most megszakad ez a sorozat, és az első tavaszi mérkőzésen nyer az Újpest, akkor kiderül, hogy igazából minden jó volt, és mehet tovább az a rendszer, ami addig volt. Vagy mi volt az a pont már akár a téli átigazolási időszak alatt, amikor már sejthette Düsseldorf, hogy itt nem lesz megoldás, de azért még megvárta, amíg elveszítik az első meccset. Szóval nagyon sok ismeretlenes ez az egyenlet. És akkor utána, hát nyilván, ha van egy ilyen sorozatod, akkor a szurkolók türelmetlenek lesznek. Ha a szurkolók türelmetlenek, ki is fejezik a türelmetlenségüket, és hogyha még ki is kapsz, akkor hát sokszor felelőst kell találni, ők most Vignyevicsben találták meg a felelőst. De nagyon sok mindent nem látunk ebben, az öltözői hangulatot, Vignyevics szerepét, Vignyevics viszonyát a játékossal, és Vignyevics viszonyát a Düsseldorfi mesterre, vagy a tulajdonossal, úgyhogy ezért nehéz kicsit sötétben tapogatózni, de találgatni lehet, és egyébként ezeket a szempontokat bedobni talán érdemes.
Igen, csak a mi munkánk szempontjából se könnyű. Persze, mi is hallunk ezt, azt, amaz, de azért mindenre nem lehet azért elővenni, akár egy műsor felvezetésénél, hogy hát hallani, hogy már el akarja. Ez most már komoly szándékú vevőnek tűnik, igen. Már csak azért sem, mert ugye tényleg volt már egy ilyen történet, ahol már az aláírás is megtörtént, és aztán mégsem történt meg ugye a tulajdonos váltás. De szerintem sok mindenre magyarázatot adott, amit nem értettünk, mert ugye az MTK meccs előtt mi is beszélgettünk arról, hogy 6 távozó Újpesten és 1 érkező. Tehát nem úgy tűnik, hogy a csapat szeretne válaszolni az őszi rossz teljesítményre, hanem nagyon úgy tűnt, hogy kivárásra játszik. Tehát valószínűleg a tárgyalások már megkezdődtek, és ha belegondolsz abban, hogy jön egy új tulajdonos, akkor nem kezd már el az a tulajdonos, aki igazából már szabadulni akar a klubtól, hát nem kezd el bevásárolni, hanem azt mondja, és nem kezd el új edzőt keresni. Tehát végül is erre is választ ad az, hogyha ő már tudta, hogy itt átadás, átvétel megkezdődik, heteken belül, akkor ő már kivárásra játszott. Csak mi meg mindig azt hiszük, mikor beszéltünk a stúdióban, na hát biztos jól sikerült a felkészülés, na most az Újpest oda teszi magát. Csak aztán pont a levezető műsorban beszélgettünk arról, amikor ugye Marti Zoltán már föl is tette a kérdést Nebojsa Vignyevicsnek is, hogy van-e itt tovább, hogy végül is mi változott volna? Tehát mi lehetett volna az, ami alapján azt gondoljuk, hogy ez az Újpest nem olyan lesz, mint az utolsó Újpest, amit láttunk tavaly. Azon kívül, hogy deficitet mutat a keret, 6 távozóval, azon kívül mi? Tehát, és szerintem egyébként végül is ez a tulajdonosváltás sok mindenre választ adott, hogy miért történt így.
Hát igen, de azért azt ne felejtsük el, hogy nem csak távozott egy tulajdonos, hanem érkezett egy tulajdonos, aki ráadásul egy komoly piaci szereplő, és befektetésként tekint az Újpestre. Úgyhogy itt nem csak a múlt kronológiáját érdemes megvizsgálni, hanem a jövő kronológiáját. A közleményben ugye az volt, hogy ez az átadás átvétel, vagy az adásvételi szerződés, ez áprilisban zárul le. De már most megtörtént a megállapodás, akkor most ebben a pillanatban, tehát a kidönt szerződés aláírása és a lezárás között, ki a főnök? Illetve, hogyha veszek egy klubot, nyilván biztosítékokat akarok arra kapni, hogy az még jövőre is NB1-es csapat lesz. Mert hát milyen dolog, hogy megveszek egy klubot, ami NB1-es, és mire hozzám kerül, mire átveszem, addigra NB2-es, veszek egy autót, aláírom a szerződést, kifizetem, és mire hozzám kerül, addigra össze van törve. Hát ez olyan értékcsökkenés lenne, ami nem tudom, hogy kezelhető-e. Tehát ha MOL vagyok, és komoly piaci szereplő, egész biztos, hogy akarok olyan biztosítékokat, hogy hatörik, ha szakad, nem esik ki az Újpest ebből az NB1-es szezonból ebben az idényben. És ahhoz viszont az kell, hogy már egy picit legyen ráhatásuk arra, hogy kik érkeznek, adott esetben a vezetőedző személyébe is beleszólhatnak, vagy legalábbis legyen valami olyan kitétel, hogy ez az Újpest nem gyengül el, mert azért, ha csak abból indulunk ki, ahogy Nebojsa Vignyevics ült a padon, a Debrecen elleni mérkőzésen kedden este, nem tudom, látta-e mindenki ezt a mérkőzést, aki látta, hát, és aki látta, vagy ismeri korábbról Vignyevicset, aki egy mérkőzés közben 1000 fokon érő edző, aki pöröl a játékosaival, kommunikál a negyedik játékvezetővel, és együtt él a játékkal, ezen a meccsen pedig úgy ült ott,
elengedte.
Tehát, nem érdekli. Igen. Tehát ő köszönte szépen, azt mondta, hogy jó, én itt ülök, ha kirúgtok, amíg nem rúgtok ki, addig itt maradok, de hogy ezt csak azért mondom, mert hogyha a Vignyevics így viselkedett, úgyhogy már tudta, hogy távozik, vagy legalábbis nem tart sokáig. Hányan lehetnek még az Újpestnél, akik pontosan ugyanebben a helyzetben vannak? Tehát tudják, hogy nincs itt jövőjük, de még végig kell csináljuk a szerződésük miatt ezt a szezont. Ha ilyen emberekből csak 20-30-40% van az Újpestnél, akkor milyen reményeik lehetnek ezen a tavaszon?
Húha, tehát ez szerintem nagyon nehéz kérdés. Ugye itt egyedileg kell megnéznünk, kinek milyen szerződése van, kinek milyen ambíciója van, akár játékosokról, akár a szakmai stábot nézve, ki jön, ki marad Vignyevicssel együtt, ugye ez is mindig kérdéses, de szerintem ez egy nagyon nehéz dolog. Tehát az egy kulcskérdés lesz, hogy ezt a fajta motivációt megtartsák a keret nagy részében, hogy itt együtt, ha nyárig, ha 2-3 évig, akármeddig, de együtt kell a közös célért küzdeni, az pedig most nem lehet más, mint a bennmaradás, mert jelen pillanatban szerintem a nagyobb célokat nem lehet belőni. És amit ugye Mésző Géza érkezett, ugye ez a harmadik regnálása lesz az Újpest kispadján, szóval a hitet visszaadni, és valahogy egységessé tenni az öltözőt, és nem csak az öltözőt. Tehát ez a durva ebben, szerintem itt egységessé kellene tenni, ugye úgy a klub morált, és ez egy nagyon kemény feladat lesz. Újpesti kötődésű, azt gondolom, hogy ez nagyon jó lehet, hogy ehhez van egy újpesti kötődés, hogy tudja akár a nehézségeket is, és tudja azt, hogy mit jelent ennek a klubnak a tagjává válni, de ez nem olyan egyszerű feladat. Főleg nem egyik napról a másikra, főleg 2-3 nap alatt, mert a szurkolók várni fogják az eredményt.
Hát ez így van. Azért Mésző Géza előtt le a kalappal, mert ezt bevállalni, ez emberes feladat. Tehát itt most tényleg az van, hogy ember legyen a talpán, aki bent tartja ezt az Újpestet ilyen körülmények között, és Mészöly Géza beleállt ebbe a feladatba. Úgy, hogy azért a közelmúltban nem irányított NB1-es csapatot, sőt nem is nagyon irányított felnőtt csapatot, úgyhogy viszonylag régi tapasztalata van ezzel kapcsolatban, és ezt az Újpestet most nem lesz könnyű együtt tartani, mert az öltöző sem egységes, nem is magyarok vannak többségben, tehát nagyon vegyes ez a társaság, és Mészöly Gézának ezt a csapatot most meg kell fogni. De az mindenképpen mellette szól ebben az esetben, hogy Újpest kötődése van, amit te is mondtál, és azért ő neki érzelmi kérdés is, és nem csak szakmai, hogy bent tartja az Újpestet. Tehát ő lesz az, aki ha törik, ha szakad, ha a fene-fené teszik is, mindent meg fog éjjel-nappal tenni annak érdekében, hogy az Újpestet bent tartsa, és az Újpestben egy olyan csapatot faragjon, amelyik valahogy NB1-es marad jövőre. Ez megint nagy kérdés, hogy például ki nevezte ki Mészöly Gézát? Ő még Düsseldorfi kinevezése, ja, vagy ő már az új tulajdonos kinevezése?
Volt bent a Nemzeti Sporthíradóban Mészöly Géza. Nekem az alapján úgy tűnt, hogy már az új tulajdonosi kör kereste meg őt, hogy kinek van tárgyalási joga, ugye?
Mi alapján igazol az új tulajdonos, akinek még nem zárult le az átadás átvétel?
Tehát de lehet, hogy van egy egyesség.
Lehet, hogy ez is például része ennek tehát,
Sőt, ugye ő említette is, hogy Novotny Soma is érkezhet, Drázsics is a kiszemeltek között, még van egy pici ideje az
14. a határidő.
Hogy igazoljon.
Ezért volt kulcskérdés, hogy most legyen edzőváltás, hogy még legyen az utolsó héten egy utolsó szalmaszál, hogy néhány játékost leigazoljon Mészöly Géza, és úgy vágjon bele ebbe a munkába. Simek Péter volt itt tegnap a Bajnokok klubjában, és akkor beszélgettünk picit az Újpestről is, és ő neki volt edzője egyébként Mészöly Géza, úgyhogy van ilyen szempontból tapasztalata, és azt mondta, hogy amiben nagyon jó Mészöly Géza, az az, hogy motiválni tud. Tehát, hogy a játékosokba önteni tud egy olyan lelket, hogy a falon is keresztül mennek, hogy bent maradjon az Újpest. Ha csak ennyit hozzátesz, akkor az már óriási változás lesz szerintem az Újpest játékában, ha pedig még tud is igazolni új játékosokat, akkor azért jó esély van arra, hogy az Újpest elkerülje a kiesést, és azért arra nagy szüksége lenne, azt hiszem a klubnak, meg talán az egész NB1-nek is.
Egy mondatot beszélünk még Düsseldorfi szerepéről a magyar futballban. Hogy fog távozni? Most lehet, hogyha Újpest szurkolókat kérdezünk, akkor egy véleményt kapunk, hogy ha megpróbáljuk, bár azért mi nehezen fogjuk tudni ezt üzletpolitikailag nézni, akkor megint van egy másik vetülete. Milyen nyomot hagy maga után Düsseldorfi? Azért lássuk be, hogy az ő személye itt az NB1-ben egészen egyedi volt, tehát egy külföldi befektető, egyébként sok szempontból tényleg üzleti alapon működtetett egy klubot, amelyben azért lehetett látni, hogy fontos része van, hogy idehozni olyan játékosokat, akiket aztán értékesíteni lehet esetleg még nagyobb értékben. Működőképes-e ez Magyarországon, vagy inkább úgy kérdezem, hogy ennél az Újpestnél, ahol ilyen tradíciók és hagyományok vannak, mert azt láttam, hogy azok viszont nagyon sérültek ebben az időszakban.
Hát ez biztos. Ugye ennek is sok vetülete van, mert eleinte azért ez a Düsseldorfi családnak egy fontos része volt a teljes portfóliónak. Több futballklubjuk volt, amiből az egyik az Újpest. Persze a kérdés, hogy az jó-e az Újpestnek, hogyha egy ilyen fiók klubként, vagy ilyen side projektként, ilyen oldala irányú projektként működik egy nagy futballbefektető körben, mert akkor nem feltétlenül az lesz a szempont, hogy az Újpest jól szerepeljen, hanem az, hogy itt lehessen parkoltatni, vagy fölépíteni olyan játékosokat, akik egyébként majd a belga, vagy a más vonalon értékes kell, hogy legyenek később, mondjad?
Bocsát, az jut eszembe, hogy azért ő konszolidálta a klubot, mikor ideért.
Az tehát, biztos. Az nem kérdés, hogy anyagilag rendben
rakta. Rendben rakta a klubot.
Nem, ő nem egy szélhámos. És nem egy kókler, amiből azért sok volt a magyar futballban már az elmúlt évtizedekben, és azért az mindenképp üdítő jelenség volt, hogy itt volt egy vállalkozó, aki névvel, családdal, a pénzével beszállt, és üzemeltette a klubot. Tehát ezt nem lehet tőle elvenni. Más kérdés, hogy az idők során mennyire volt neki fontos ez az egész dolog, mennyire érezte azt, hogy hol van. Mert hiába volt itt több mint egy évtizedig, nem biztos, hogy ez alatt is érzékelt, hogy az Újpest milyen tradíciókkal, milyen múltal, milyen szurkolótáborral. Hogy ez neki egyáltalán lényeges-e, mert ha piaci szereplő vagy, nem érzelmi
csak
alapon.
Csak üzletileg közelített.
És azért is érdekes ez a kísérlet, mert azért ez rávilágított arra, hogy lehet-e egy magyar NB1-es klubot piaci alapon működtetni. És lehet, hogy a válasz az nem. És hogyha körülnézel, akkor azért az NB1-es klubok jelentős része az nem feltétlenül profitorientáltan vagy piaci alapon működik. Tehát ettől még lehet nagyon jól és nagyon eredményesen működtetni egy klubot. Kell is, hogy ilyen legyen. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a MOL mit kezd ezzel, de az biztos, hogy a Düsseldorfi féle modell, az itt ebben az esetben nem biztos, hogy működött. Persze, ha modellnek nevezhetjük azt, hogy a sok klubot közül az egyik kis klub, ahol játékosokat akarsz felépíteni, az Magyarország egyik legtradicionálisabb és legnagyobb
múltú. Nem lehetett volna ezt azért ezen a szinten egy picikét összefésülni? Tehát ugye itt a címer dolog, a szurkolókkal levő olyan töréspontok, amik feloldhatatlanok voltak, aztán volt itt nihilis pár a szurkolók, akkor megint egy kis fellelkesülés. Tehát ez annyira nem tudott nyugvó pontra jutni. Azt gondolom, hogy önmagában már ez a hír, szerintem, ha már egy picit ezzel már előre is tekintek, egyfajta nyugvó pontot jelent, ami után lehet előre tekinteni, mert ez a fajta bizonytalanság volt a legrosszabb.
Hát főleg azért, mert ez kimondott tény volt, hogy Düsseldorfi köszöni szépen, el akarja adni a klubot. Mint ahogy a családja az összes többi futball érdekeltségétől is megvált. Tehát már nincs Düsseldorfi futballcsalád olyan értelemben, hogy a többi klubot is már régességgel engedték. Az Újpest volt az utolsó bástya, amit hogy így mondjam, nem sikerült elpasszolni, nem tudtak túladni rajta. És hogyha így vagy egy klub szurkolója, hogy a tulajdonosod egy olyan ember, aki a régesség elmondta, hogy köszöni szépen, neki nem kell ez a klub, ő el akarja adni, de még mindig nem sikerült, akkor nagyon rosszul érzed magad, mert tudhatod, hogy az ember már nem fog ebbe többet investálni, nem fogja komolyan venni, mi pedig várnánk az eredményeket, te jó ég, csak ki ne essünk. És azért ez egy rémes lélektani helyzet, és ez a bizonytalanság, amit mondasz, hát ez rettenetes
évek
lehet.
Óta.
Hát én nagyon együtt érzek ilyen értelemben az újpesti szurkolókkal, mert ez egy
borzasztó
kilátástalanság lehet. Hát mit remélhetsz, hogyha fejétől is bűzlik, de hogy nem csöndben, hanem kimondottan az egész dolog. Úgyhogy szerintem most ezért nagy reményekkel vannak, de ez most nem egyik pillanatról a másikra fog megoldódni. Itt most szerintem arra kell számítani, hogy ez egy hosszú átmeneti időszak lesz, mert nem csak bent tartani kell az Újpestet, hanem ahhoz, hogy ebből tartósan eredményes csapat legyen, és esetleg a Ferencváros tartós riválisa a bajnoki címért folytatott küzdelemben, vagy akár a nemzetközi kupában tényező, ahhoz fel kell építeni az egész klubmodellt előről. Ne adj Isten, újra egyesíteni kellene az Újpestet az utánpótlásával, ahonnan föl lehet hozni játékosokat, és kell egy olyan nyugalmat, egy olyan békét, egy olyan rendet teremteni, ami alapján lehet hosszú távú célokat kitűzni, mert minden olyan klub, ahol hosszú távú célok vannak, és azok eredményesen is működnek, ott egy nagyon nyugodt és nagyon tervszerűen kiegyensúlyozottan és szakmai alapon működő klubmodell van.
Tökéletesen rá tudok kötni ezután a Ferencvárosra, ahol ez létezik, és mennyire jól működik, és mennyire jelen van a hosszú távú építkezés és terv. Elkezdte az évet a Fradi is, két bajnoki mérkőzéssel. Kíváncsiak voltunk, hogy Stankovics csapata milyen játékot tud mutatni, hogy a ő általa is választott játékosok mennyit tudnak hozzátenni ehhez a Fradihoz. Annak tükrében ugye, hogy nagyon sűrű februárja van a csapatnak, és ugye a bajnokik után most konferencia liga mérkőzés következik a Fradi számára az Olympiakos ellen. Mennyire volt meggyőző számodra a Fradi, és nem csak az eredmények miatt kérdezem, hanem játékban. Ezen a két meccsen ugye a Kisvárdát idegenben és az MTK-t is legyőzte a hétközi fordulóban.
Így van, hát volt szerencsém mind a kettőt műsorvezetőként a stúdióból végigkövetni, úgyhogy még a szakértőkkel is beszélgettünk a meccs közben, meg a meccs alatt előtt után, és nagyon meggyőző volt, tehát ez a rövid válasz. Szerintem aki látta a Ferencvárost, különösen a második mérkőzésen, Varga Barna négy gólja és egy gólpassza, az egész csapat játéka annyira magabiztosnak, annyira stabilnak tűntek, hogy már az ember megijedt, hogy ez annyira jó, hogy már nem lehet igaz. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. És ezt csak azért mondom, mert itt azért egy Olympiakos elleni mérkőzés jön, ami igazán sokat számít, hogy az Olympiakos most éppen milyen állapotban van, edzőváltás.
Az ötödik edző április óta, vagy?
Hát még most se tudjuk, vagy talán most
hiszem,
már
mire kijön. Azt
Tehát szóval, hogy új sportigazgató, igen, új edző, ott káosz van. Hogy most ez hogyan hat a játékukra, éppen negatívan vagy pozitívan, azt nem tudjuk, de az biztos, hogy ha csak a játékos kereterősségét, az infrastruktúrát, a hátteret, az anyagi lehetőségeket, és a bajnokságot, amelyben pallérozódik a két csapat nézzük, akkor az Olympiakos erősebb, mint a Ferencváros, tehát előtte jár a Fradinak. És akkor innentől kell bravúr csinálni. A Fradi pedig képes bravúrra, mert sok olyan csapatot legyőzött már, amelyik játékos keretértékben, anyagi háttérben és a bajnokságban, amelyben palírozik szempontjából megelőzte a Ferencvárost, és erre most is képes lehet a Fradi, és az alapján, a játék alapján, amit mutatott egyébként, szerintem ez benne van a pakliban.
Nagyon friss volt. Én nekem ez volt az egyik, amit megállapítottam, hogy azért tényleg valószínűleg ez az ősz, ez meg sok sérült el, nagyon sok mérkőzéssel elfárasztotta az együttest, nagyon friss és éles volt a Ferencváros. És ez azért ritka visszatérve közvetlenül a téli felkészülés után.
És fontos, hogy ezt a bajnokságban is láttuk. Mert tavaly ugye emlékezzünk vissza, hogy a Leverkusen volt az ellenfél, és minden arról szólt, hogy csak a Leverkusent verjük meg. És ezért a bajnokság azokban a hetekben picit, mintha a háttérbe szorult volna, nem kimondva, de azért érezhető volt a pályán, mutatott teljesítményben sok esetben, és aztán utána jött a Leverkusen, és érvényesítette a papírformát, aztán most meg már látjuk, hogy hol tart. Ugyanaz a Xabi Alonso féle Leverkusen veretlenül vezeti a Bundesligát a Bayern előtt, szóval azért ez az a csapat volt, ne felejtsük el, ez akkor már épült. De ettől függetlenül akkor azért érezhető volt, hogy talán az arányok túlzottan eltolódtak a nemzetközi kupa szereplés irányába, most pedig az lehetett érezni, hogy a bajnokság is nagyon kell.
Hát mert
hiszen az egy BL-selejtező.
Igen, és nem az élen telelt a Ferencváros. Tehát szerintem ez is közrejátszott ebben, hogy így elkezdte a tavaszi szezont a Fradi.
És lehet, hogy ha ezen a fordulatszámon pöröksz már a bajnokságon, abból könnyebb átváltani egy másik fogaskerékre, és menni a ugyanezen a fordulatszámon tovább az Olympiakos ellen. Én azt gondolom, hogy ez lehet, hogy célra vezetőbb lesz. Én bízom ebben. Én valamiért azt érzem, hogy most meg lehet az, hogy tovább jut a Ferencváros. Én úgy érzem, hogy tovább megy. Nagyon nagy bravúr lenne persze, és senki ne élje bele magát, mert én nem szeretem azt, amikor beharangozzuk, hogy itt most a Fradi az esélyes, de valamiért van egy ilyen érzés benne, mert szentsége tét nélkül mondhatom, de nagyon-nagyon bízom benne.
Hát Varga Barnabást méltassuk egy kicsit, muszáj. Tehát nem lehet róla nem beszélni, szóval eszméletlen, megnyugtató lehet Dejan Stankovicsnak látni, hogy így tér vissza a legfontosabb csatára, az első számú csatára. Szerintem Marco Rossi sem nézte ezt olyan nagyon szomorúan végig ezt a mérkőzést. Szóval hihetetlen az a tudás, amivel ő rendelkezik. Bizonyos részét nem is lehet szerintem tanítani. Ez akár a helyezkedés, akár az asszisztok, az együtt mozgás, együtt élés a játékkal, még Kodró mellett is, de amikor már Kodró nem volt pályán, akkor is. Szóval óriási értéke a magyar labdarúgásnak. Most az ő történetét nem is kezdjük el, de igen, már sokszor pedzegettük itt a podcastben is, hogy, és hogy hányan lehetnek, tudod, mi jutott eszembe, hogy hányan lehetnek, akiknek viszont nem sikerült visszatérni a megfelelő vágányra.
Ez de jó felvetés, mert Varga Barna kapcsán mindig az merül föl, hogy
hol volt
ez az ember a 20-as évei elején, aki most a Ferencvárosban, a nemzetközi kupa szereplő Ferencvárosban meghatározó játékos tud lenni, és négyesével szórja a gólokat. A válogatottban érezhető a hiánya, és reális, hogy ő Szalai Ádámot megfelelően tudja pótolni. Tehát a lehető legjobbkor robbant be és került topformába. Nem tudom, hogy tovább tud-e igazolni például nemzetközi vizekre, vagy külföldi bajnokságba kell-e neki egyáltalán, vagy ez a közeg ez neki pontosan tökéletes, de döbbenetes, hogy Varga Barnabás milyen szenzációs, és tényleg amit a szakértők is mondanak, és ezért szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Dragoner Attilákkal, meg Szakály Péterekkel tudjuk nézni a meccseket hétről hétre, de hogy amit közben mondanak ők is, hogy olyan dolgokat tud mozgásban, helyezkedésben, játékban, mezőnyjátékban, amiket nem lehet tanítani. Tehát az egy dolog, hogy rúgsz 4 gólt, mert nyilván az is fantasztikus szám, azt mindenki látja. De azt meg csak a szakértők látják, hogy ő hova megy, hogy honnan indul, hogy a gólt miért tudja rúgni, mert már akkor elindult, amikor még lendíteni se lendítette a lábát Marquinhos a beadásra, de ő már akkor tudta, hogy hova fog jönni a labda, mert annyira érzi, hogy hova jön, és ha jön, akkor úgy fejeli meg, hogy az be fog menni, és 5 nagy helyzete volt, abból 4-et belőtt, tehát hogy olyan hatékonysággal, olyan arányban és olyan magabiztossággal csinálja ezt az egészet, ami tényleg nem tanítható, és tényleg döbbenetes, hogy honnan jött elő ez a tudás Varga Barnabásból. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez kitart nyárig, meg még hosszú éveken keresztül.
Még akár a Nemzetek Ligájában is bőven, arról még beszéljünk, hiszen sorsoltak a Nemzetek Ligájában. Olyan furcsa valahogy itt az EB előtt most elmondani, hogy milyen lesz ez a Nemzetek Ligája. Én óvatos lennék ezzel, hogy mit várhatunk, mert szerintem azért az Európa-bajnoki szereplés, amelynél szintén elég optimisták vagyunk itt elég sokan a szerkesztőségben és azon kívül is, de azért nehéz megmondani, nem? Tehát az EB szereplés sok szempontból adhat még egy olyan lendületet, ami után még inkább optimisták lehetünk a Nemzetek Ligájában. Én most csak ebből szeretnék kiindulni, más forgatókönyvről nem beszélnék. Ugye az A divízióban vagyunk, ez nem meglepetés, és az ellenfeleink között Hollandia, Németország és Bosznia. Tudod, mit szoktam mondani? Akkor most közelítsük meg a németek felől. Ők mennyire örülnek szerinted annak, hogy azt látták, hogy a magyarokkal kértek rá, de úgy, hogy a németek a harmadik kalapból. Nekem már ez is annyira furcsa, hogy mi van a németekkel, de nem biztos, hogy nekünk most, majd még az EB előtt foglalkozunk velük eleget, hogy ők mennyire örülnek nekünk. Főleg az előző Nemzetek Ligája, vagy akár EB meccseket nézve.
Hát figyelj, lehet, hogy ebben a pillanatban annyira nem szeretnek minket, de lehet, hogy mire odaérünk, hogy Nemzetek Ligája, addigra meg már túl leszünk az Európa-bajnokságon.
És még kevésbé fognak szeretni.
Nem baj, hogy mi ilyen mumusai vagyunk a németeknek, meg Hegedűs Henrik azt a szempontot dobta még be tegnap a Bajnokok klubjában, hogy azért se baj, hogy játszunk a németek ellen, mert szem előtt vagyunk a németek számára. És az már látszik az elmúlt évekből, évtizedekből, hogy a magyar játékosok számára a Bundesliga 2, Bundesliga 1 az egy megfelelő fejlődési út, tehát innen jó ugródeszka, vagy jól tovább lehet oda menni, ha az ember külföldi bajnokságba akar igazolni, és azért a Bundesliga top bajnokság. Tehát ilyen szempontból nem baj, hogy a németekkel játszunk, de hát én is már kicsit unom a németeket, de nem baj, mert azért jó élményeink vannak velük kapcsolatban. Kevésbé vannak jó élményeink a hollandokkal kapcsolatban, akikkel ugye legutóbb akkor játszottunk, amikor 8-1-re kikaptunk. Az előrelépés megkérdőjelezhetetlen abból a szempontból, hogy azért a védekezésünk összeállt, és most már nem, hogy 8-at nem fogunk kapni, de azért a hollandok stílusa nem feküdt nekünk akkoriban. Itt megnéztem, hogy az ellenük játszott mérkőzéseink hogyan alakultak. Itt 2010 és 13 között játszottunk 5 meccset, és az 5 meccs alatt kaptunk 27 gólt a hollandoktól. Tehát egy 6-1, egy 4-0, egy 5-3, egy 4-1 és egy 8-1 a végére. Szóval ott nem feltétlenül mi voltunk nagyon gyengék, mert nem mindenkitől kaptunk ötösöket, meg hatosokat. Ott a hollandok valahogy nem.
Azt akartam, hogy mondjam már kezdőt ezeken a holland kezdőt ezeken a meccseken, de igen, szóval
most az hosszú idő lenne. Nem azért, csak hogy az ilyen, biztos, hogy a 8-1-es Szalai Ádám nem volt ott a csapat.
Az ilyen VB döntős holland csapat, tehát arra nagyon kell gondolni, ha a keretet nézzük.
És persze most is erős a holland csapat, és ahogy Hegedűs Henrik mondta, ők a Nemzetek Ligáját is komolyan veszik, tehát itt arra se lehet számítani, hogy majd itt félvárról vennék, de én azt gondolom, hogy mindig jó, hogyha ilyen csapatok ellen játszunk. Azért jó, hogy a Nemzetek Ligájában vagyunk, és azért jó, hogy a Nemzetek Ligájában az A-ligában maradtunk, mert így folyamatosan biztosított a lehetőség, hogy top csapatok ellen pallírozódhatunk, edződhetünk, olyan játékosok, olyan bajnokságban edződő játékosok ellen, akik a top szintet képviselik, és ezért mindig látjuk, hogy hozzájuk képest hol tartunk. A legutóbbi Nemzetek Ligája erre remek példa volt. Olaszország, Anglia és Németországgal egy csoportban csoportmásodikként végeztünk, és egy pontra voltunk attól, hogy ott legyünk a csoport első helyen és a legjobb négy között a végén. Szóval ez fantasztikus. És én azért tartom nagyon jónak ezt a sorsolást, mert játszunk a németekkel, akiket ismerünk, és top szint. Játszunk a hollandokkal, akiket nem annyira ismerünk, és top szint. És játszunk a bosnyákokkal, akik ugye följutottak a B-ligából, és én azért szeretem, hogy balkáni ellenfelünk is van, mert Albániában láttuk, hogy pont az ilyenek ellen izzanunk meg nagyon. Montenegróban is megizzadtunk.
Tudásban hozzánk
közelebb van, és azokat a legnehezebb, mert most németek ellen kimész, és nincs vesztenivalód. Ha csinálsz egy X-et, tök jó vagy. Ha nyersz, adott esetben nyerhetsz is.
Egészen más játék.
Ha kikapsz, senki nem szólhat egy szót
csapat ellen, ahol dominálni. Pontosan. Kell, vagy próbálsz.
De a bosnyákok ellen kell azt gyakorolnunk, hogy hol kell dominálnunk, és azért jó, mert persze meg kell őket előzünk, hogy ne essünk ki, de ez még nem a VB-selejtező. És hogy a bosnyákok ellen is van két meccsnyi lehetőségünk arra, hogy ezt gyakoroljuk, akkor utána a VB-selejtezőn szembe jön egy Albánia, egy Montenegró, egy akár Bosznia is szembe jöhet, akkor legalább ott már nem ijedünk meg, vagy legalább van két meccsel több rutinunk ahhoz, hogy ne fussunk bele abba, mint a legutóbbi VB-selejtezőn.
Egy hét múlva folytatjuk, OTP Bank Liga forduló után, a Ferencváros pedig túl lesz az első mérkőzésén az Olimpiákosz ellen. Bence, köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget és a meghívást.
Köszönjük szépen a figyelmet.